Kedves fiatalok, olyan rémhír kezdett elterjedni, hogy megváltozott a vizsgaszabályzat. Én ezeket nem szoktam követni, mert én elmérek rá, de kiderült, hogy mégse változott meg. Tehát az eredeti ígéretem az betartható, úgy volt még ma reggel, hogy nem. Ennek ugye az a lényege, hogy 11-én, vagyis egy hét múlva eljönnek ide kedélyesen, beülnek, lesz 4 vagy 5 kérdés, egyet kiválasztanak, leírják, beadják és távoznak. Néhány versenyző írt e-mailt, hogy neki 6-ig nem tudom, milyen van. És akkor tud átjönni. Jöjjön akkor. Majd megvárjuk. Majd ideül, azt megírja. Majd valamit kitalál. Na most... Az ígéretnek az volt a lényege, hogy akinek 3-asnál rosszabb, azt nem írom ki. Tehát ha itt volt, és nincs ott a nevé mellett semmi, ugye ebbe a körben nem kell mondani, mert hogyha most a Taktaharkány Egyetemen lennénk, akkor azt kérdezi valaki, hogy, vagy írnák nekem az e-maileket, hogy nem írtak itt annál, hogy hányas az enyém. Persze, hogy nem. Minek azt tudni, ha nem ért el a 3-ast? Akkor eljön egy hét múlva, és megjön még egyszer. Ha akkor se ér a 3-ast, és látom rajta, meg a bármelyik dolgozaton, hogy nem szemtelen dolgozat. Mi a szemtelen dolgozat? Egyszer se volt itt, soha nem olvasott semmit, de valamit volt már közgazdasági tárgya, kiválsz egy később, írogál nekem, mintha magyar érettségén lenne. Én azt is elolvasom, csak nem írok rá semmit. Tehát ez itt ülőknek fölösleges mondom, ez az a paradox, hogy ez azoknak ilyen mondanak, akik nincsenek itt. De lehet, hogy ilyen emberek nem is lesznek ezen az évfolyamon. Ezt én nem tudom. Én azt tudom, hogy másodszorra már valamilyet beírok. Ha csak olyan marad, hogy teljesen nulla, hát akkor egyes, nem tudok mit csinálni. Ha látom, azért ezért az nem erről van szó, hanem rossz formának, akkor 2-est. De hát írhat másodszor 5-öst is. Én nem fogom megnézni, hogy ki az. Nem érek el rá. És mivel nem akarom a végét ilyen, nekem fordítani az idő végét, ezért elmondom, hogy tavaly kb. Milyen kérdések voltak. Csak úgy mondok egy pár. De most hasonlók lesznek. Aki akarja, írja le, aki akarja, lelkének mondja, aki akarja, már válassz el, hogy olyan jellegű, válassz el, hogy olyan lesz, akkor úgyis azt írom meg. Tehát ilyenek. Globalizáció versus szuperkapitalizmus. Ideológiák, nézetek, ellenmondások. Vagy. A stabilizációs gazdaságpolitikák elméleti kerete és országpéldás gyakorlata. Tanulságok. A világ vezető országainak legfontosabb gazdaságpolitikai dilemmája az utolsó 15 évben. Zárójás, fel van egy pár országsor, mint például Németország, USA, Japán, vagy Franciaország, vagy ezek közül 2 vagy 3. Igen. Az európai integrációs felfogás gazdaságpolitikai sajátosságai összevetve az ázsiai fejlett országok útjaival, mint például Szingapúr, Japán, ilyesmi. Szóval általában, most én ezt nem tudom dekára kimérni, de vagy olyan kérdés, ami ilyen, hogy felvetek egy témát is, amit érintettem, a félsán leírják, és a saját félményüket írják el. Ha meglátok közgazdasági szemmel, szaknyelven 5 egymás követő mondatot, amiben szaknyelven önálló gondolat van, 4-esnél szobot nem adok rá. Mert akkor én elértem a célomat. Na most a... Ilyenek. Most vannak marha trükkös emberek. Szóval azért meg kell mondjam, azért itt, ebben a teremben is vannak. Biztos lesznek. Én nem mondom, hogy ne csinálják, csak én jót nevetek az ilyenek. Azt kísérletezi ki, mert azt tudja, azt az a tézise, hogy igaz az én kijelentésem, hogy elolvasok minden dolgozatot, mert ez egyébként igaz. És csak én olvasom el. Az is igaz. Hogy egy mérce legyen. Na most, az illető viszont nem teljesen ofja a témába, de ott volt az előadás, és egy-két ilyen fordulatommal emlékszik, és akkor bedobja, hogy mint ahogy a nyúl és a medve bácsi vízbe is volt. Tehát ezzel azt jelzi, hogy ott volt, a tett helyszín, hogy akkor az már szávítson be neki, ez kínos mindig. Mert hogyha teljesen jó dolgot, akkor minek számítson be, meg teljesen azok, nem számíthatom be. Tehát akkor nekem van lelkiismeretfordulásom. Vagyis az a javaslatom, hogy nekem ne okozzanak lelkiismeretfordulást. Én minden dolgot ott úgy veszek kézbe, hogy a gyerek biztos eljárt itt, mert mi a francnak jelentkezett volna. Persze ez eleve nem igaz. Hát én is látom, amit látok. Hát persze. Na fiatok, én magamhoz képest rettenetesen túlterjengős voltam most ebbe a kérdésbe. Lezárhatjuk ezt, de bárki kérdezhet, nyugodtan kérdezzen, itt megvárom. Németország. És azt fogom csinálni, Németországot, Szingapurt mindenképpen elmondom. Akkor rátekintek az órára, és akkor megnézem, hogy Ausztriában és Írországban mit mondhatok el úgy, hogy ne tűnjön ilyen sietésnek. Annyit fogok elmondani. Jó. Hát ugye, és hát közben azért hozzá kell tennem, hogy engem is megzavart ez a Szentpétervár, mindamellett, hogy ma értesítést kaptam a egyik bankomtól, hogy sajnos minden 400.000 forintot levették a számlát, levették arra a bankkártyáról, ami a kezemben van. Tehát azért van ott technika, és azt is sejtem, hogy hol csinálták. Van a Orosz Múzeum, és van egy hátsó kiát, és van egy hatalmas tűzfa, és nem is értettem, miért van ott egy bankautomata, és egy hosszú sor van, és itt van a Mojka című csatorna. És itt ülnek a versenyzők, nem mindegyik olyan versenyző. Hát mondom, te jó, használjuk is, vegyünk itt egy kis pénzt. És ki is vettünk valamennyi rubert. Hát az elektronikus az, ebben a korban ez már nulli leszedni a ló. És az első kettő nem is sikerült neki, mert kaptunk olyan értesítést, és ki akart venni valami pénzt, mi, és nem sikerült. Hát ez hogy lehet, hát ott se vagyok. Aztán most szóltak, hogy hát amíg a kártya nálunk van, a banknak kell utána menni, és ki kell fizetni, de ettől függetlenül, szóval a technika ott is fejlődik, ezt akartam mondani. Na, megzavarodottam annyiban, hogy én azt hittem, hogy még lesz egy előadás, de most mondták nekem, hogy jövő kedden ők már írnak. Jó. Úgy egyébként, még azt azért bocsássadok meg, még egy utolsó mondatot, hogy mondjam, pszichológiailag, talán egy ötödjeggyel jobb, ha az első napon írják meg. Egyrészt azért, mert maguknak is jobb, hogy a nagy tömeggel írják ebbe a esetben. Másrészt pedig valószínű, hogy baromi sok a dolgozat, és már kezd bosszantani, már nem a sok dolgozat, hanem mint, hogyha néha esetleg hülyeséget olvasok. Hogyha lelkiismeret furuláson van, és mondjuk 3-as és 4-es között van a dolgot, és valami pipolyok az illetőre, akkor a jobbikért adom. Szóval ezt pecsesen bevallom. De csak azért nekem ne legyen később lelkiismeret furulásom. Egyébként ez nem helyes, mert ez pontosan ellentétes az igazságossággal, de erre fele tendálok. Na, jó. Tehát én egyszerűen elfeledkeztem erről, és akkor elkezdtem önöknek mondani, hogy majd csak átérünk a kis országokat, nem térünk át, mert Németországban nem foglalkoztunk semmit. Na most ugye már azóta 134-szer elolvashatták, azt, amit már az első adásra is mondtam, hogy mégis ez a szociális piacgazdaságnak a lényege, és a németek ugye ezt ennek a szűrő országa és az ottani közgazdászok alakították ezt ki. A szociális piacgazdaság, az ordó az a rendre utal, az ordnumból. Rendet tükröző liberalizmus, ez egy gyönyörű dolog egyébként, és amíg ezt csinálták, meg most próbálnak visszatérni rá, keményen a Merkel-el, Schröder után, Schröder is megpróbálta, csak neki nem engedt a Bundestag, meg a Bundesrat, itt jegyzem meg, hogy a Bundestag a szövetségi gyűlés, és ugye a amik a parlamentnek megfelelő Bundesrátszpró tartományi küldöttekből áll. A németeknél úgy van megoldva, hogy a Bundesrát, tehát a költségvetés, a parlament, a összköltségvetésnek csak a 40%-át dönthet simán, az összes többit megvétózhatják a tartományi küldöttek. Ez nagyon érdekesen meg van csinálva, tehát azért olyan fontosak mindig a regionális választások a németeknél. A németek végülis egy konföderáció, tehát államoknak a együttese igazából. Nem úgy, mint az Egyesült Államoké, de hát erősebb államok azok, mint az egyes európai tagállamok ebben a szempontból. Biztos sok szempontból. Nos, akkor a renden a proliberalizmus és a keresztény emberkép a gyökér ebbe a dologba. Verseny, teljesítményelv és öngondolkodás, ezt mondtam is már többször. Na most a sajátos követelmények, a következő. A versenypolitikában minél több verseny, a szociálpolitikában az öngondoskodás prioritás kap szolidaritásra szemben. És ahogy mondtam önöknek annak ide az elméleti órán, a transfereknél az öngondoskodás visszaállítását kell, hogy segítség. Mellérendeltség van a munkáltatók és a munkavállalók között, és a nemzeti fizetőeszköz értékállandósága volt a nagy előírás. Na most ugye a munkavállalóknak konzultációs és együttdöntési joga van, ezt is érintettük, és a kollektív szerződések, amit általában tarifpolitikának, tariffertrágnak hívnak, ezzel próbálnak operálni. Nos, de hát nekünk a gazdaságpolitikáról kell beszélni. Ezt az előbb elmondtam, és akkor most neki vághatunk. Tehát a következőképpen néz ki. A német gazdaságpolitika ciklusainak az első része a gazdasági csoda, tehát a második világháború után most az NSZK-ról van szó, nyilvánvaló. Ott van a legfontosabb kitételei az ügyeknek, és ezt Wirtschaftswundernek nevezték. Ugye a mágikus három, meg mágikus négyszögről már most annyit mondok el, lesz majd olyan ábra is, ami mágikus négyszöget tartalmaz, és azt mondja, hogy igen, és akkor majd elmondom ott a négyszöget, és akkor már elmondom ebből, mi volt a háromszög. De hát itt is megmondhatom, a mágikus négyszög, hogy alacsony legyen a munkanélküliség, árstabilitás legyen, és külgazdasági egyensúly legyen. Ez a mágikus háromszög. Alacsony munkanélküliség, árstabilitás, külgazdasági egyensúly. Hát is a makrogazdasági paraméterek közül, hogy az első előadásra visszautaljak, ez a három. Majd később lesz a mágikus négyszög, amikor kielégítően magas növekedés ütem a negyedik szög, mondjuk így. Gyors növekedés, egyensúly, liberális gazdaságpolitika, de volt reálgazdasági szubvencionálás. Mágikus háromszög, gazdasági és oda külső tényező, például a Marshall segély, meg a tulajdonképpen a konjunktúra. Tehát igyekezünk mostanáig eljönni, tehát most ezek nem érdekes, nem, hogy ilyen nem érdekesek, nem tudunk többet rá fordítani. És akkor egyszerűen csak úgy, hogy így fejezem ki magam úgy, mint amikor vegyük mondjuk a öt legjobb magyar fagylaltos közül a Balatonfüredi Bergmant. A Bergman elkezdeni egy egész picit vizesíteni a fagylaltokat, hogy nem azt a szigorú szabályokkal csinál a szociális piacgazdálkodás, hogy igenis öngondoskodásba jár elől, igenis te is keres munkát, igenis dolgoz keményen, hanem azt mondja, hogy na jó, hát ha nem találsz munkát, nem baj, azért adjuk a szociális biztosítást. Na nem baj, ha nem olyan jó a termelékenység, azért még adom ugyanazt a bért. Egy kicsit vizezni a fagylaltot. Ez amikor a szozdemek átvették a hatalmat, meg a különböző konjunktúrális helyzet miatt is, kifulladt a gazdasági csoda, de nem a szozdemek miatt, bocsánat, nehogy valaki értse, és akkor elkezdtek a szociális piacgazdaságtól kényszi tanok fele menni, pedig emlékezzenek vissza, amit mondtam, még jó 20 év eltelik majd, amikor az USA-ban, az angoloknál, Új-Zélandban, az ausztráloknál, a hollandoknál, aztán később az egész európai fejlett piacgazdaságoknál előáll a liberális gazdaságpolitika, mint abszolút központi elem. Addig nem volt. Sőt, a kénziánus tanok mentek a többi országba, és a németek voltak a legkeményebb versenygazdaság. És ezt a legkeményebb versenygazdaságot kezdték egy kicsit vizezni, és amikor azt mondták, hogy a tudatos makrogazdasági szabályozást megvalósítjuk, azt nevezték úgy, hogy globális talajerőnknek, de semmi köze nincs a globalizációhoz. Globál Steuerungnak nevezik, ezt a kifejezést használták arra, amikor az állam igenis a piacba makrogazdasági tudatossággal beavatkozik. És meghatározzák a stabilitás és növekedési törvényt és a máikus négyszöget, amikor is az alacsony munkanélküliség, árstabilitás, külgazdaság egyensúly mellé a magas növekedési ütemet és a kielégítően magas növekedési ütemet is előírják. De ez nem volt teljes mértékben. Sikeres volt, volt, amikor nem. De az, hogy eltértek ettől a teljesítményektől, amikor még nem volt globalizáció, nem volt liberális gazdaságpolitikai kényszer, ez valószínűleg elhibázott volt. 82-től 98-ig a Kohl érát tekintjük, Kohl karcer időszakát tekintjük ezt most át gyorsan. Itt az volt a helyzet nyilván, hogy amikor elkezdték vizezni a fagylaltot, hát ezt meg kellett szüntetni. Vissza kellett állítani a fagylaltnak a tisztességét, vissza kellett állítani a piacnak a tisztességét, a munkatermelékenység tisztességét, a makrogazdasági paraméterek tisztességét, általában a verseny tisztességét, és az államháztartás stabilizálása volt a legfontosabb, és a munkanélküliség csökkentése. Azt mondták, hogy kevesebb állam, több piac. Mit mond általában a szociális piac gazdaság? Annyi piacot, amennyit lehetséges, és annyi államot, amennyit szükséges. Ezt fizezték fel. Hogy Kohl visszafele térjen a szakembereivel együtt, azt mondta, hogy kevesebb állam, mert hogy több lett, sokkal több, mint kellett volna, és több piac, mert hogy kevés volt a piac. Na most, sőt, még a kínálatról orientáltas gazdaságpolitika is megjelenik. Ennek az lett a vége, hogy a fiskális egyensúlytalanságot azt felszámolták, ugyanakkor nyilván, hogyha teljesítménykényszer nőtt, és a 80-as években ugye már elkezdődik a liberális gazdaságpolitika filozófia térhódítása, már ott vannak a globalizációs gyökerek, ebből következik, mi történik? Az történik, hogy a munkanélküliség nő. A 90-es évek pedig ebben az esetben, itt a 90-es években ugye történik még valami, hát többek között az történik, kedves fiatalok, hogy német újraegyesítés van. És az, amit már itt elmondtam, hogy de azért még egyszer felírom, pontosan nem írtam fel, csak elmondtam, hogy négy kelet-német márkával lehetett kitermelni, négy kelet-német márkányi munkával lehetett kitermelni mechanikusan, elméletileg egy NSK márkát. A termelékenység pedig harmada volt ennek a termelékenységnek. Ebből következve ez kb. 12-szeres erőviszont jelent. Majd hagyj ezzel meg, hogy most amikor már az egyesítés már 20 éve megvan gyakorlatilag. Az ország nemzeti jövedelmének a 90%-át még mindig a nyugati területen állítják elő. Csak 10%-át állítják elő a keleti területen. Holott már a termelékenység különbség most már csak 60%, 40%, tehát most csak van körülbelül most már 50%-kal magyar. Holott rengeteg keleti munkaerő átment nyugatra, és rengeteg nyugati munkaerő átment keletre. És évente ugyanannyi volt az keleti részében a befektetés, mint Japánban, amikor a japánok nem tudtak mit csinálni 90-től 2000-ig magukkal. Óriási pénzek. Volt olyan év, azt hiszem a 93-as év volt olyan, hogy a magyar akkori teljes adósságállománynak, a teljes magyar adósságállománynak a négyszeresét kapták a keleti területek. Tehát, hogyha nem azon vitatkozott volna Horn Gyula, Németh Miklós, Kovács László és más zseni közeli emberek, hogy melyik ők volt az a legfontosabb ember, aki kinyitotta a vasfüggönyt, hanem oda csaptak volna, és azt mondtuk, hogy ez az ára. Itt meg is állok egy pillanatra. Ha már egyszer fölveszik. Fiatal. Végső soron, teljesen elvadultan, én nem vagyok ellen, egy országot eladjanak. Annak van ára. Mondok egy példát. Hanyadik telünk lenne most ez a tél, amikor mindig a tél közepén véletlenszerűen random variable-ként előjön, hogy az oroszok nem szállítanak Ukrajnán keresztül gázt, az ukránok nem fizetik ki a számlát. Ez lenne a fourth season of that. De nem lesz többet ilyen. Janikóics bácsi meg lett válaszva elnöknek. Janukóics bácsi nagyon sokat küzd, hogy ukránul is úgy tudjon, mint oroszul. Azért is küzd, hogy soha nem tudott 5 mondatnál hosszabb szöveget elmondani, mert nem ez a profilja. Most már 8-at is el tud mondani. Igaz, hogy az ukrán parlamentből összeverekedtek, és folytogatták egymást néhányan. De gyönyörűen alá lett írva a szerződés, miszerint 40%-kal, 60%-kal csökkentik az oroszok az ukránoknak szállított olajnak az árát. 100 éven keresztül, de a szevasztopoli kikötőbe ott vannak az orosz hadihajók. Pecsét van rajta. Na de az nem üzlet, hogy amerikai vagy más mezbe öltözve, Amerikát és más mezt motiválva, én itt Magyarország mindenféle dolgot elérek, zsebbe dugott pénzek megfizetéssel, korrupcióval, aki korrumpálódik, az is, az még nagyobb hibás. És akkor újra az egészet akarom összegyűjteni, és akkor egyszer csak csodálkozom, hogy ennek egyesek gátat akarnak vetni. Hát szóval legalább az alapszabályokat be kell tartani. Gondolom én. Tehát a nyugat-keleti transzferek és az eszkalálódó államadósság rettenetesen nehéz helyzetet hozott, mert úgy tűnt, hogy az NDK-s gazdasági csoda, már hát ha az NDK majd megindul keményen, hogy mi lesz ott, hiszen akkor mi lesz ott, ráadásul a globalizáció becsapott, és akkor az jelent meg a felszín, hogy mindig kevés pénz van a költségvetésbe. Hát azért van kevés költségvetésbe a pénz, mert nagyon sokat kiveszünk szociális juttatásra. És akkor már is ott a kép, hogy túl sok a szociális juttatás. Hogy az egész pont fordítva van. Fordítva van. Elvesztett, nem véletlenül most óriási, hát egy nagyon robusztus gazdaság a német gazdaság, és egy nagyon szívós gazdaság. Figyeljék meg, az elmúlt hetekben, persze az azért is van, mert szétesőben van az euró, és szétesőben lesz az Európai Unió is. Hogy a németek és a franciák most már angol kotnyeleskedés nélkül viszik a primet, bármelyikük azt mond, amit akar, azt szerint van, mert nélkülük nem lehet döntést hozni. Nélkülük nem lehet semmiféle döntést hozni. És a németek baromi keményen kezdenek kijönni ebből a dologból, válságból, nagyon erős gazdasági teljesítménnyel, és előbb-utóbb konjunktúra lesz, és ezt nagyon szépen meg fogják lovagolni. Most ott tartunk, hogy az az ország, amit 91-93-ban egy recessziós sújtott lében, mert hallottuk és tanultuk, hogy az USA-ban is az volt, van egy újraegyesítése, van egy megtorpanás, hogy eltértek a szociális piacgazdaság elvétől, tetszik figyelni, amit is mondok, kedves fiatalok, a szociális piacgazdaság egy nagyon kemény versenygazdaság. Azért, mert bennem, hogy szociális, ami nagyon kemény versenygazdaság. Magyarországon 20 év múlva ismét el akarjuk azt mondani, 20 év ezelőtt minden párt ezt akarta, hogy szociális piacgazdaság legyen. Most is ezt akarják, most akik kormányra kerültek, meglátjuk, mi lesz belőle. De a szociális piacgazdaság egy igazságos rendszer, csak keményen be kell tartani. De ott nem lehet tartani a kezemet, anélkül, hogy ne csinálnék valamit. De ha csinálok valamit, akkor nem kell a kezemet tartani, mert iradják. Na most az a helyzet, hogy a... És akkor mi kellett volna, hogy töltje a németeken? Meg kellett, hogy roppanak. Nem roppantak meg, mert iszony erős a gazdasági robosztusságuk. Na természetesen ugye egy csapdahelyzetek számos volt a csapdahelyzetet. Ugye egyet hagy meséljekkel, hogy a Kohl-Schröder váltáskor, ugye még nem vagyunk éppen ott, a kollég el akarták kérni, hogy igenis a költségvetési kiadásokat meg kell faragni. Hát nem annyira, mint nálunk, de majdnem úgy. És leszavazta az ellenzék, pontosabban nem, a tartományiak leszavazták, aztán a Bundestag is leszavazta. De mindenki tudta, hogy ez járható út. Sőt, de nem tudott mit csinálni, önök már az elsően olvasták németül vagy angolul, kiírta a választások. Vagy hát Kohl nem tudott mit csinálni, ki kell tenni a választásokat. És Schröder nyert. Schröder, ahogy beiktatták, ugyanazt a gazdaságpolitikai csomót előteresztette. És most átment. Csak hogy van egy trükkös szabály. A németek ezt sose fogják elfelejteni, nevezetesen az, hogy van egy olyan alkotmányos szabály Németországban, hogyha leszavaznak egy javaslatot a parlamentben az ellenzék, és az újra az ellenzékből kormánypárti előterjeszti, mint ebbe az esetben, akkor a korábbi kormánynak, a mostani ellenzéknek joga van minden egyes bekezdésnél megállítani a szónokot, és azt mondani, egy pillanat, én következem, és felolvas, hogy neki is szó szerint ez volt a javaslata. Tehát az egész német választópolgárrendszer pontosan tudta, hogy ez tulajdonképpen a korjavaslat, csak most már Söderig csinálják meg. De ez egy messze magasabb színvonalú, mint amikor Magyarországon ilyen hihetetlenül széles ingarérú, zseniális fiatal férfiak kezdik mondani, hogy a dugódiat, mint ötletet, ellopták tőle. Szóval azért ez nem az a szint. Arról nem beszélve, amit megint csak mondtam önöknek már, csak hogy már itt a németeknél még egy szerelőkkel, akkor elmondom. A németeknél van egy bölcsek tanása 60 éve. És minden évben egy embert kicserélnek. Ez a mindenkori kormánynak vészhelyzet közeli esetekben tanácsot ad. Ingyen persze. És, vagy legalábbis szolid fizetésé. És azt mondtam, és meg is vétem, hogy a szönök szemébe nézve, hogy még soha nem tartott a német parlamentbe 20 percnél tovább a kieső ember megválasztása. Akármilyen politikai formációt ellenzékben és kormányon. Ellentétben egyes országokkal, ahol most jelen pillanatban csak állami számvőszék elnök nincs, alelnökök nincsenek, alkotmánybírók hiányoznak, a teljes médiatestület teljesen zavaros jogkörrel ott van, és itt tovább, és itt tovább, és itt tovább. Szóval ez nyilvánvalóan nem stimmel. Tehát most kezdődik a izgalmas, ha szabad ezt nagyképpen mondanom önöknek, mert most akkor nézzük azt az időszak, amikor globalizációs volt már, bővítették is az Európai Uniót, az NDK-val sokat nem tudtak csinálni, de az NDK felzárkózás is elkezdődött, és egy minden erősebb globalizációs versenyciklus alakult ki. A 90-es évek napjainkig a következő fő ügyvet zajlódott le. Növekedési válság, visszaesett a növekedési ütem, magas munkanélküliség, államháztartási hiány, társadalombiztosítási hiány. Hát az, amit a globalizáció kapcsolatban mondta. És ezt tekintették az egész probléma gyökerének. Nos, ezt próbálják a németek gyakorlatilag 15 éve valamilyen szinten kezelni. És képzeljék el a következőt. Ott vannak a németek a világ legdrágább béreivel. Tehát az egy órás, a órabér németeknél a legmagasabb. Ott állnak a legmagasabb bérekkel, egy marha termelékeny, nagyon kiváló szakmunkásokkal, rettetesen kiváló szakmunkásokkal, és egy olyan területtel Németországnak, az egész világon még ma is a legismertebb az, a német telepeknek a felkészültsége, tehát hogy eladnak egy ipari parkot, vagy eladnak egy területet, az közművesítve van, annak rendezve annak a tulajdonjogai, ott egy nap múlva már lehet termelni. Tehát hihetetlen erősek ebben a németek. És ott vannak, és a következő a helyzet. A költségeiket úgy tudnák csökkenteni, ha elbocsátanának embereket. Embereket meg nem tudnak elbocsátani, mert nem aláfőrendeltségi viszony van, hanem merrendeltségi viszony, és a Válti Felügyelőbizottságnak a többségében dolgozói tagok azt mondják, hogy nincs elbocsátás. Ugyanakkor egyre nehezebben tudják eladni a termékét, mert a termékek értékesek, de megjelennek kínai oldalról, de most a kínait én kiskával mondom, és nem gúnyosan, vagy nagykával mondom, és még inkább nem gondosan, vagy más távol-keleti országból sokkal olcsóbban előállított termékeket magukat, őket is érinti a globalizáció, nem csak bennünket. És ők is arra készülnek, hogy a Volkswagennek a hátsó ügyet még Perúba csinálják meg, vagy Venezuelában. Akkor még kevesebb ipari munkásra van ott szükség. De mégsem lehet elbocsátani. Tehát egy olyan csapdába kerültek, amiből nem lehetett kijönni. Tudni, a jogszabályok nem engedték az automatikus elbocsátást. És ha nagy koalíciónak volt értelme, éppen az volt az értelme, hogy egyik se tudott a másik népül lőtni, és akkor szépen lassan egy kicsit kezdték feloldani a munkapiaci feszültséget azzal, hogy az elbocsátás valamivel könnyebbé tették. De azt kimondták világosan az ezredfordulón, vissza akarnak térni a szociális piacgazdaság alapjaihoz. A visszatérés Söder kezdte el a nyugat kész politikájával, és gyakorlatilag 2005-ig nagyjából, mivel akkor volt köz egy konjunkturális korszak is a terrortámadásig, nagyjából nagy feszültségekre ugyan, nagyon nagy álmháztartási feszültségekre, de a legnagyobb problémákat sikerült megszüntetni, és azóta vannak olyan évek, ahol a németek egyre inkább erősödnek, de csak a többi országhoz viszonyítva, nem saját magukhoz képest. A stabilitási és növekedési paktumot ő se tartják be, az álmháztartási hiányuk többször volt magasabb, mint 3%, de még mindig az övék a legkevesebb. Azt a kérdést pedig már megbeszéltük, miszerint hogy is fejeztem ki magam, hogy a németeknél természetesen ez a úgynevezett többletexport, tehát hogy miért exportálnak annyit a németek, ez egy kamu, és ilyenekkel nem lehet foglalkozni. És mutatok önöknek egy egészen más világot. Nocsak. Ja, ez már itt van beépítve, jó? Akkor ezt itt is hagyjuk lent egyelőre. Ausztria, Írország, és akkor itt kell lenni valahol ennek az előadás diáknak, de most mindjárt ki fogom találni, hogy hol van. Bocsásson, egy pillanat türelmet kére. Aki látja, szóljon. Középen. Ó, megvan. Köszi. Ennyi, ez volt a műsz, hogy középen. Köszönöm szépen. Már is itt vagyok. Nagyszerű. Szóval György Laci csinált ezeket a diákat. Ugye zenész és művész, tehát nyilvánvalóan más diákra számítsak, mint ha én csináltam volna. Ez egy 3,7 milliós lakosság. Azt itt a Líkián Jó, akit már sokszor ismertek, de most meg fogom mutatni a nézhető fényképét is. Azt írt a versenyző, amikor elszakadtak a maláj államszövetségtől, hogy ilyet a legszomorúbb napja. Neki az volt a célja, hogy Malázia és Szingapúr alkosson egy államot. És az az érdekes, hogy a malájoknál, ugye mondtam, hogy ott olyan 60% a maláj, 30 közeli a kínai, és a többi pedig indiai. A Szingapúrban meg fordítva, az indiai ugyanannyi, tehát agyban nincs fordítva, hanem ott kínai többség van, és maláj kisebbség. Ilyen szempontból. Na most itt ez, azt gondolom, hogy sokuknak formailag ez a legérdekesebb, mert ez annyira fiatalos ez a Szingapúr, hogy az elképesztő. Tehát nekem is, aki, hát ugye sok mindent lehet róla mondani, csak az, hogy fiatalok, azt nem. Tehát 59-től 3 észre, ez a Wester. Ez volt az egyik harcostársa, amikor ő önként mondott le, azt mondta, köszönöm szépen, most átadja, de szerintem ezt már azért csinálta, mert ugye ez egy nagyon szépen megoldott rendszer, hogy ő legyen a következő, meg a fia. De a középső versenyző sem egy évig volt, tehát nem annyi lesz, mint Putyin, meg a Medvegyev, tehát nem 4 év volt, hanem 9 vagy 10 év volt, tehát nem egy ilyen kabu dolog volt. És itt nem látszik, hogy ez a pasas nagyon magas, ez a Líkián Jó, ez elég magas, sőt, kínaihoz képest legalábbis nagyon magas. Ez a Líkián Jó, ez a Gokcsok Tong, és ez pedig a Li Hsienlong. Jó, hát az ott van Szingapúr elhelyezkedése, gyönyörű, mindenki jól áll. Hát ez a tipikus fiatalokra jelző cinizmus, bár Laci nagyon szeret a szingapúriakat, mint ahogy egyébként én is őket, de a György Laci szinte bele van szerelmesedve belőjük. A parlamentáris demokrácia, ahol mindig a PAP nyer. A PAP ez a People's Action Party. Tehát ilyen nagyon fantáziadús neve van. People's Action Party. Nyer. Ez nem az érdekes, hogy ez sok. Ennyi a miniszterelnök éves jövedelme. Megmondom, hogyha csinálnak egy hivatalt, például Magyarországon csinálnának itt, hogyha a legnagyobb találmány most Magyarországon az LT-hez kötődik, most tegnap meg is választották akadémikusnak a gömbösz feltalálóját. Én meg is érdemelte. És ha most a gömbösszre telepítenénk egy nagy állami céget, majd mindjárt meglátnak, milyenek egy állami holgét, ami ezeket itt adogatná el, meg csinálna további kutatásokat, nagyon kemény kutatásokat, akkor is annak a hivatalnak, a vezetőnek a fizetését meg kell határozni, a következőképpen határozzák meg Szingapúrba. Kiválasztanak négy miniszter fizetését, kiválasztják mondjuk az ottani APEC vezetőnek a fizetését, meg mondjuk az ottani, mit tudom, az egyszerűség kerül, mondjuk a országos főállatos fizetését összeadják, átlagolják, és az átlagnak mondjuk a 60%-át kapná az a mandát. Tehát megvan mindenkinek e szerint számítva a fizetése. Most hagyd tenni hozzá, ez olyan fiatalosnak fiatalos, de az autoritet maguk nyilván elutasítják. Én is elutasítottam fiatalkomban, most is elutasítom, de ahhoz képest nem utasítom el, amikor a demokrácia mit csinálnak. Tehát amikor a demokrácia azt mondja, hogy ez demokrácia, és nem az, ahhoz képest már nem utasítom el. De egyszer mondtam egy olyan mondatot, és nagyon örülök, hogy eszembe jutott itt a önöknek, és nem szégyenem, de sajnálom, hogyha nem jut eszembe még egyszer, hogy visszatérjük rá, hogy tulajdonképpen én bizonyos szakmáknál úgy nem engedném a sztrájkot, hogy világosan meghatározza a munkaszerződés, hogy mennyi a fizetésük, de nem forintba, hanem az, hogy a fizetésük mindenkori magyar ilyen és ilyen beosztású emberek fizetésének alfa százaléka. És írja alá a szerződés. És akkor sztrájkolhat, hogyha nem alfa a fizetés. Ennyi. Azért egy közlekedésbe nem kellene. Nem kellene egy ország közlekedésébe. Ugye ez hagytam hozzá, most ha itt lenne egy francia, nálunk mindig sztrájkolnak a francia vasutas. Oldják meg ők. Csak a francia vasutasok azért sztrájkolnak, hogy nekik a 420 ezer forintos jegykezelői díj, a havi díj az kevés. Sztrájkoljanak! De a Magyarországon 180 ezer bruttó lenne most valaminek a valami százalékában a jegykezelői fizetés, ne sztrájkoljon. Ne sztrájkoljon. Végezz egy egyetemet is, menj el PhD hallgatónak. Ha nem, akkor ne sztrájkoljon. Ez a helyzet. A Transparency International, hát úgy látszik az utolsó el, nekem egy csomó gyónásom van. Szóval én a Transparency International, tudják, ez olyan, mint amikor most hallottam a Transparency International, önök is hallották, hogy becsülik, hogy mekkora a korrupció mértéke. Akkor becsülik, hogy kb. Ez meg mennyi. Kimutatják, hogy nem ennyi, annyi. Hát mi csak a becsülésekre vagyunk támaszkodva. Becsülésekre vagyunk kétek támaszkodva a szakértőinkre. A szakértőkről csak annyit, hogy a Transparency International magyarországi vezetője 3,7 éve idősebb, mint az a kolléganőnk itt a harmadik sorban. Két éve végzett jogász, és osztja az igét, hogy mit kell csinálni Magyarországon, de nem mint magyar osztja az igét, hanem magyar állampolgár, a Transparency International. A Transparency-nek központja nevében osztja az igét. Ilyet az életemben még nem láttam. Az életemben még ilyet nem láttam. Ettől függetlenül a legkevésbé korrupt ország, a negyedik legkevésbé korrupt ország Szingapúr. Tetszik látni, mi volt 60-ban az egyfőtő nemzeti jövedelmük? Meg hogy mennyi 2006-ban? Annyi. Mi a gazdaságpolitikai stratégiák, a pragmatizmus? Bevonják a multikat feltételekkel. Ott van a Temasek Holdings, már látják, ugye? A stratégiai fontosságú szektorokat megtartotta, így a fejlődés hasznából energiaszektoron, közlekedésen keresztül maga is részesedik. 100 milliárd szingapúri dollárt mozgat a Temasek Holdings. Ez kb. Én ezt kicsiben látom Balatonfüreden. Balatonfüreden, ezt tulajdonképpen így lehetne Magyarországon is megcsinálni, de hát ezek emberek kellenek. Van egy fideszes polgármester a harmadik ciklusban, de előtte két ciklusban egy szocialista polgármester volt, és az most ennek az alpolgármester, holott az a szocialista polgármester az annyi idős, mint én, ez a bók az szerintem 40 sincs még. És a következő a helyzet. Ezek arra játszanak, hogy Balatonfüredenek jó legyen. És mind a kettő országgyűlési képviselő mindent megnyernek. Ma a szocialista támogatja a szocialista szektor, hogy Balatonfüred kapjon, a szekció, hogy kapjon pénzt. A Bóka meg a Fidesznél. Most van ez a Probio nevű holding Balatonfüreden, hát ami egy kicsi hely, hát ez, de Balatonfüreden az összes jelent, hogy parkosítás, strandfelújítás, személyszállítás, állami temetkezések, meg van magát temetkezési vállalkozó is, útfelújítás, önkormányzati épületek felújítása, közvilágítás, virágok kitétele, bevétele, fitolás, felszerelődítása, a startpisztoly, regenerálása, ez mind hozzá tartozik. Ennek mindvegy teljesen világosan kiírt ára, van egy fogadóra rendszer, a fogadórában többször kipróbáltam, mert én is ott lakom nagy rész, soha három embernél több nem volt a sorban, mert nagyon sok a fogadóának a szélső, a fogadóra sávszélsége igen hosszú, és minden működik. Természetesen kockázat nélkül lenyúl Balatonföld egy csomó pénzt a Probión keresztül, de a Probió adózás után nyerességét az önkormányzat magához veszi. Minden évben kifizet az embereknek a bónusz, magához vesz, és akkor azt mondja, hogy befektetjük a következőbe. Aki nem másolva, kirúgják. Ez nagyban ott is ott van. Mindjárt fogják látni, hogy van egy olyan dolog, aminek a kormánynak se kell beszámolni neki, de olyan embereket kell oda tenni, akik nem a saját zsebük kitöméssel foglalkoznak. Tetszik figyelni a másodikat? Mondjuk elmondtam az íreknél, meg a malájoknál, meg a nálunk, hogy hány százalék. Sikeresen fejlesztett a tekintetben, hogy a multinacionális vállalatok ellátási, vagyis beszállítási láncának minél több hozzáadott értéket termelő tevékenységben vegyen részt, mármint micsoda a szingapúri partner. Klaszterekbe szervezi a legfontosabb ágazatokat, és akkor ahhoz a nemzetközi vállalatok értékláncához hozzá kapcsolja. A vastagon szeretről később. Ez a központ előtakarékossági alap minden munkavállaló kötelező, államileg menedzserik, de tőkefedezeti. Amit mutattam önöknek is a nyugdíjnál, de most nem tudok belemenni, mert akik itt voltak, nagyon sokan itt voltak akkor. Egyéni számlákon a nyilvántartó, minden szingapúri madár pontosan tudja, hogy neki mennyi pénze van az a nyugdíjszámlán. Hónapra, hétre. Sőt, a családtagok kiadásának finanszírozása átcsoportosítható, nagyon érdekes a szingapúri családmodell, kormányzati szempontból. A családot alapít egy férfi, és van a felesége, meg gyermekei, felelősértük anyagilag. Nem úgy, hogy elválnak, vagy nem válnak el, felelősértük, ő a felelős. Ez is van megengedve, hogy ha úgy látja, hogy neki kevesebb pénzük van az előtakarékossági számán, akkor ő átteheti. De nem köteles. De az államtól nem fognak pénzt kapni, ha túlköltik magukat. Most ez, amit akarok mutatni, hogy nem csinálnak, mi az a pragmatizmus? Hát nem kezdenek arról parlamenti vitát, hogy most hány százalék ez a járunk, megnézik, hogy mennyi kell körülbelül, hogy simán mindenkinek jó legyen, majd mindenkinek a költségeit fedezze meg a szingapúri gazdaság erősödéshez kapcsolódóan. És tetszik látni, van amikor 5 százalék, van amikor 25, utána 15, utána 25, 10, 20, attól függ, hogy éppen hogy áll az ország. De ezt előre mindig megmondják. Na most ugye a munkáltató meg a munkavállaló úgy, hogy befizeti, de kifizeti végig is a munkáltatót. A munkáltatónak számolni kell arra, hogy nekem olyan versenyképesnek kellene, mert lehet, hogy jövőre megemelik a járulékot, és úgyis el kell tudni adni a termékeimet. Ja, most csökkentették a járulékot, akkor nekem még több pénzem lesz. Tehát neki ezt hozzá kell szokni. Tehát két piacra dolgoznak. A piacra, meg azt, hogy nem tudják az állam, mit fog csinálni a következő időszakban. Na hát ez ugye itt csak azt mutatnám meg, hogy milyen alaposan kidolgozott, hogy ugye azt mondja itt ez a slide, hogy mondjuk befizetik ezt a százalékot, amit az előbb mutattam. Itt van ez a központi Central Provident Fund, előtakarékosság alap, és akkor a különböző egészségügyi alapokra, speciális számlákra, alapszámlákra szépen megvan határozva, mi hova megy egészségügybe is, és nyugdíjba is. De ezt mindenki látja előre. Ez valami olyasmi, mint amikor én először voltam nyugaton, engem összesen egy dolog, 78-ban volt ez Ausztriában, egyetlen egy dolog csapott agyon, az ember csak olvasott volt, hogy ráadásul én voltam a nagypapájuk az ISZ-es diákoknak, bementünk egy ilyen bankba, Grazba, és megmutatták, hogy hogy működik ott a bank, mert mit tudom, micsoda, és akkor egyszer csak adtak a kezünkbe egy kártyát. Egy, mint amit úgy mondjuk, hogy az ilyen éves kártyát, hogy hívjuk, ilyen, mit tudom, egy ilyen kis, na nem baj. Ekkor kis rakom, az év összes napja rajta, hogy hívjuk az milyen kártya. Mi? Kártyanaptár, de egy kis gyerek, ilyen kártyanaptár. Jó, teljesen mindegy. Egy ekkora. És ez nem a kártyanaptár volt, hanem ott volt, hogy oszlopokban jelenlegi beosztás, itt meg az évek. A szám meg azt jelentett, hogy mennyivel emelkedik a fizetése. Tehát a következő, ott ült egy madár, mondjuk ön, 2 éve ott dolgozik a bankban, most éppen a lakossági hitelezéssel foglalkozik, 2 éve dolgozik ott, azt mondja, ha így és ilyen és ilyen képzésen részletes teljesíti, akkor 5 év múlva ez lesz belőle, és ennyi lesz a fizetése. Ennyi. Tehát nem attól függ, a TSZ elnöknek mekkorát tud virítani, hogy nekem más igét mondana. Tehát amiben az én szüleim, vagy az én korosztályom is akár szocializálódott. Tehát nem ettől függ, hanem a saját teljesítményétől függ. És ennek is a lényege, a schedule emberek, a schedule az az lényege az egésznek. Hát ilyesmikre költik, a felsőoktatásra mindjárt visszatérünk, de a úgynevezett közdolgokat, illetve folyókat, utakat építenek, tisztítanak, közművesítenek, speciális úgynevezett státuszberuházásokat végeznek, ugye ez a Changi nevű repülőtér. Volt valaki ezen a repülőtérre? Szingapurba? Fiatalok, leszállunk, megyünk, a transferutasok vagyunk, így megy, és azt mondja, ha maga transferutas, itt van ön előtt ez a kék metrónak látszó szerelvény, nyitva van, nyugodtan szálljon be. Ha egyedül van, ne féljen. Bezáródik, hát meg azzal, hogy melyik ajtón mentem ki, az automata vonat tudja, hogy nekem, ha transferutas vagyok, melyik terminálba kell, hogy átvigyen. Járatból kapogadó. Kész, jó napot kívánok. Letesz? Ne izgulj a csomagát, mert föltettük a másik repülőre. Van még egy fél órája, balra és jobbra is a szingapúri népművészet hagyományaiból válogathat. Vakító tisztaság. Nincsenek rablók. Már olyan rablók, hogy 100-szoros árat kérnek. Távol messze van egy olyan, ahol teát adnak. Meg ásványvizet. Megint ott távol messze 600 fajta sört adnak meg viszkit. Azt nem lehet egy méteresre kihozni, ellentétben más helyeken, ott meg lehet inni. Ez egy állami ügynökség, Singapore Investment Center, Governmental Singapore Center, vagy a fenet ugye nem tudom pontosan micsoda. A itteni meg előző szlájdon látott központ előtt a kollégikusságok szabad pénzének befektetéséről mindenki nevébe, az egyéni számlákon és egyébként is, ezek döntenek, de ezek nincsenek alárendelve a törvényhozásnak sem, a nyilvánosság kontrolljának sem. Tehát egy autoritár társadalomban a mindenki, a miniszterelnök kinevez 5 embert, akiben halálbiztosan megbízik, hogy 2 fillért nem fog ellopni, és 2 fillérre sincs szüksége, mert jól megfizetett ember. És akkor összülnek, és azt mondják, hogy erre meg erre fordítjuk. Hát ebben a kormány fő se szól bele közvetlenül. De minimális hozamgaranciát vállalnak. Baromi érdekes, hogy ők, ugye, nem akarom szegény fitness világbajnokainkat itt most előtérbe hozni, meg bántani, meg semmi szükség nincs rá. De körülbelül én mióta 40 éves vagyok, azt mondom, hogy a megelőzéssel többet kéne foglalkozni, mint a betegség kezelésével. Szerintem maguk már így is nőttek föl. Most ettől függetlenül Magyarországon a túlsúlyosok aránya lényegesen nagyobb, mint indokolt lenne, akár fejlettségi, akár fejletlenségi szempontból. A egészségtelenül élők aránya sokkal nagyobb, mint amit a szegénység egyébként indokolna, vagy relatív szegénység indokolna. Szingapurban a helyzet a következő. Egészségügyben és oktatásban. Egészségügyben az a helyzet, világosan az első piattól kezdve arra nevelnek mindenkit, az egészséget, amíg van, meg kell őrizni. Nem akkor kell az egészséggel foglalkozni, amikor nincs már. Tehát többenetes erő, és semmilyen olyan szert nem használnak ehhez, hogy ezt egyeztetni kell kezelőorvosával, gyógyszerészével, és akkor még fel se kell iratni, tehát nem ilyen pénzbeszedő akciókkal. hanem megteremtik a feltételeket hozzá, és tulajdonképpen el is várják mindenkit, hogy tegyen ennek az érdekében. Így aztán nem lep meg senkit, hogy 3,7% volt csak az egészségügyi kiadás, és nem azért nőtt meg nagyon, bár most visszaállt megint egy 6%-os szintre, mert ilyen betegek a szingapúri emberek, hanem a fejlettségük megengedte, hogy még kemény, még alaposabb orvosi ellátásokat is finanszírozzanak társadalmilag. A rettenetes nagy kampány az egészséges életmódért, és csak rendkívül eseteket finanszíroz az állami biztosító, viszont teljes joga van meghatározni, hogy hány kórházi ágy van, és így tovább. Ugyanakkor, akik nem képesek megfizetni az egészségügyi ellátásra vonatkozó járulékokat, amit az előbb bemutattam, mert éppen már mert invalidusok vagy bármi másokból, azt az államnak fel kell karolni. Na most tessék megnézni, csak a harmadik érdekes, a szolgáltatók a kórházi ellátásban, nagyon erősen államiak a végső esetben. De az alapellátásban és a finanszírozásban a magánszerep az sokkal erősebb. Hát persze, hogy lehet, hiszen tőkefelett egészségügy, meg nyugdíj dologban is ott a hatalmas pénz, és pontosan tudjuk, hogy az én számában, amikor mennyit vesznek le. Tehát nekem az a fontos, hogy egészségesen éljek, hogy ne legyek beteg. Ugyanakkor nekem nem kerül pénzbe, csak a számámról leveszik azt a vesd össze Liska Tibor. Ha? Nem kockázható rész van, emberek. Ez az igazi ősanyag. Ez most nem érdekes. Ez minket jobban érdekel. Az a helyzet, hogy azt a szingapúriak is rájöttek arra, mert a japánokról már mondtam is, hogy a valamivel erősebb a feltalálási hajlandóság bennük, mint a japánokban, de ugyanerős az ilyen javítási készség. Na most ugye, annélkül, hogy belemennék, ez nyilván Kína és a Japán közötti különbséget is mutatja, de én ebben nem értek, és ezt visszamondom, én csak gondolom. De igazából az érdekes, hogy a következőképpen néz ki. Akkor bemegy a gyerek első osztályba, ami ki nem kerül egy szakmunkás képzőn keresztül egy középiskolába, végig a tananyag olyan, hogy egy szóval nem kérdezhet másra talán, mint ami le van írva. Ha ez a három gyerek gyorsabb, mint az a három gyerek, akkor ez a három gyerekkel gyakorolt, hogy aki adagat külön feladatot, de mindenkinek az évigén azonos megtudott szintet kell produkálni. Persze a gyerekeknek egy többsége, a jobbak, azok nagyobb szintet produkálnak, de ezt a megtudott alapszintet mindenkinek tudni kell. A tanár felelőssége. De a tanárfelelősség az is, hogy közben nézi, hogy ki a tehetségesebb, és az mindig más és más magasabb osztályba küldik. A negyedikbe egy kis speciális negyedik osztályba küldik, akkor középiskolában ők mondják, hogy inkább ebbe a középiskolába menjen, és így tovább, hogy előkészítsék minden, inkább az egyetemi felkészítés. Tehát végig rajta van a szeme az emberekkel, hogy gyerekekből, hogy hagytam hozzá, ezt tegnap vettem észre először, hogy ebbe lehet fantázia, mert ugye az én viharos életemben csak most kezdek ilyenekre figyelni, hogy tegnap egy ilyen nem Budapest anyáknapi ünnepségének a férfi pótnagypapai szerepében kívülről néztem az ünnepséget, és lehetett látni már ebbe a nem budapesti városba, a 22 kislányban meg kisfiúban, hogy kb. Mik lesznek. Különösen úgy, hogy az édesanyjukkal szembe kellett állni, és közösen kellett vereset mondani. És láttam az édesanyát is. Kb. Ki lehetett sakkozni, hogy melyik az a három gyerek, aki kilövi magát, és melyik az a négy gyerek, amilyen sok nehézség lesz. És melyik az a gyerek, aki baromi ravasz módon mindig ki fogja tudni játszani a szabákat, és meg fog élni, mint Marci hevesen. Tehát ezt már ebben a korban lehet látni. Én sose gondoltam, mert én mindig ilyen vénlovakkal foglalkoztam, mint maguk. De nagyon érdekes volt nekem ezt megfigyelni, hogy ez ilyen egyértelmű. No child left behind. Nem maradhat a gyerek. Ha egészségi mi okok miatt marad, értsd, agyában van szegénynek, majd az egy más dolog, akkor más iskolába is járhatják. De egy alaposztál, no child left behind. Na most ugye minél magasabb megyünk, annál inkább tandíj van, De a tandíj az is mindig úgy tessék érteni, hogy van egy tandíj, ami mondjuk egy piacképes tandíj, vagy egyetemistákról van szó, mondjuk az egyszerűség kedvé legyen a tandíj mondjuk évente 400 ezer forint, de ebből 320 ezer forintot az állam fizet. Na most, ha magad 80 ezer forint, ami a Steel-Sopel-Otva az 8 ezer, az rögtön, hogyha 3,5 az átlaga, akkor az már csak 2 ezer havonta. Ezt így kell felfogni. Tehát, ha felveszik az eltelme, meg, hát miből fizet az állam? Hát az ottani, a központi előtökor is alap beruházásának a hozamaiból. És akkor mondhatja, ez nem jótékonyság, az előző nemzedékek megdolgoztak érte, tehát viselkedj és tanulj rendesen. Nem mondják, ezt nem kell mondani Szingapúrba, nem csinálják. Hát megpróbálják egyetemben megcsinálni ezt a innovációs ügyeket. Ők nagyon rámentek egy nagy egyetemet, több jó egyetemük is van. Ez a National University of Singapore, ez a híresebbik lista, a Time Top 200-as lista, 19. Ez egy kis országnál óriási dolog, mert ugye Szingapúr, tehát ugye, hogy mondjam önöknek, hogy a BME, ugye ott van a hacodéta a BME-t is, ha adna egy papírt, nyugodtan adhatna, de nem kérünk a kémiai Nobel-díjasunk, aki Amerikában él, akit végzetek tanított is, de akkor az még nem volt regisztrálva. Hogy igenis, én minden évben jövök ide két előadást tartani, és amikor nem voltam regisztrálva, itt két évet tanítottam, akkor a Time listáján a BME az én becsésem szerint a 70. lenne. Tudjuk, úgy van megcsinálni ez a lista, az egyetemek közötti listának a pontrendszere a Time listán, hogyha például azért került be az első 500-ba a Szegedi Egyetem, mert a, hogy hívják a C-vitaminos versenyzős írtam, Szent Györgyi Albertot 2 évet dolgozott. Szent Györgyi Albert Nobel-díjas lett, és egy Nobel-díjas 4 szemeszterre dolgozott, az előre vitte őket, tőlünk 200-al hátrább voltak, és tőlünk 200-al előre vitte. Tehát nyilvánvalóan azzal is van valami gubanc. De ettől függetlenül, ez nem az érdekes, hogy hol van az ELTE meg a BM, ez a Lacinak meg is mondom, ezt húzza ki, hanem az érdekes, hogy a Szingapúr nem egy olyan ország, amit úgy szeret a Time rangsor, hát ugye meséltem, 19-nek ki kellett hozni őket. Na most ugye a nyelv pedig úgy van, hogy az angol azért kötelező, az alfa, mert ugye ugyanott 3 nyelvcsapád van, tehát az a kohéziós nyelv az angol. Tehát tudja az anyanyelvét, tudja az angolt. Ha viszont a gyerek, egy egyetemista, vállalkozik, hogy egy harmadik nyelvet megtanul, lehet az, hogyha kínai a maláj, ha maláj a kínai, ha india a kínai, és így tovább, de lehet a francia is. Lehet a koreai is, teljesen mindegy. Az az első órát az utolsóig, amíg le nem teszi az illetékes nyelvét, az állam fizeti. Tehát az, hogy Szingapúr angolon kívül is kapcsolatot tudjon teremteni a világgal, vagy nem tudjon teremteni, de a specialitás jól esen, mint például most kérem szépen, most mondom önöknek, hogy ha valaki önök közül tud olaszul is, meg oroszul is, akkor egész életében nem kell állást keresni, gyorsan csinál meg ezt a BSC-t, és akkor már adok neki, nem én, 100 állás van, olyan, hogy az olaszok és az oroszok között olyan félfekete, meg nem félfekete kereskedelem kezdett kialakulni ilyen magánautókkal, meg teherautókkal, meg vonatokkal, meg mit tudom én, oligarha közeli állapotban, és mit tudom én. És nem lehet közvetítő nyelvet, mert azt könnyebb lenyomozni, meg mit tudom, és szépen, olaszul, oroszul, gyönyörűen szépen lehet. Hatalmas pénzeket lehet keresni, és még közvetlen életveszély sincs. Tehát ugye ez nagyon ritka a dolog ebben a szempontból. Na most ugye, hát egy örök kérdés, hogy most melyik a jobb, az természetesen. De az biztos, hogy amit az előbb úgy mondtam, hogy képességek szerinti szelekció. Ugye elkezd egy osztályt, és utána azt mondják, hogy akkor a másik osztályban te ide menj, te oda menj. De mindenütt meg kell csinálni, hogy ne maradj le. De a szorongás csökkent. A szorongás rettenetesen csökkent, mert a gyerek akkor kiteljesedik úgy, hogy nem kell az a foglalkozás, sokkal jobb is van, meg sokkal rosszabb is van, megy a maga útján. És az a bukások aránya is lényegesen csökkent. Ugyanakkor jobb képességű tanulók hamarabb bejutnak, és jobb tudás az egyetemi szintig, ahol hiába van tandíj, rögtön leradírozzák a tandíjat. Tehát a helyzet a következő. Megtakarítási hajlam. Potestás etikához közel, illetve a konfuciás nincs közel, de technikai igen. Filozófia a munkát tisztelve tartja. Egy olyan autoriter vezetés, ami nem korrupt. És egy rendkívüli teljesítménykészség és kohézió a lakosságról részéről. És ugye ne felejtsük el, ez nem egy egyszerű dolog, mert amikor ők 65-ben leváltak a Maláj Államszövetségtől, nem csak azért sírtlik kiájú, mert ja Istenem, mi lesz most, mert még szerettem a malájokkal együtt egy álmot alkotni, ma azért is, mert Szingapúr így még kisebbnek tűnt, és Kína számára is, Japán számára is, részben az oroszok számára is, egy bekapható országá kezdett válni. Hát egy nagyon kicsi ország volt, neki nagyon kell lavírozni, hogy valami elképesztő diplomácia érzékkel megoldották, hogy nagyon hamar az ENSZ-ben fontos feladatokat kaptak, és akkor az ENSZ állandó bizottságában tagok az már nem nyúlhatnak. Szóval ez egy iratlan szabály. Így jelzem meg, hogy nem azt mondom, hogy sokat, de legalább 2 percet tűnődtem azon, hogy csináljak egy olyan lapot önöknek, egy még búcsajándékként, hogy mit mondok, hogy mit jegyezzenek meg, de ez hülyeség, mert túlságosan szentimentális lett volna. De az biztos, hogy azért még egyszer megemlítem ezt a BRIC-et. A BRIC az, mint BRIC. A BRIC az, mint BRIC, úgyis, mint Brazília, Russia, India and China. És mint elmúlt alkalommal is megemlítettem, a 4 államelnök így egymást kezét fogva és így vigyorog a sajtóba, a legnagyobb izlandi kamu hamuzás közben aláírtak egy szerződésről, lehető leghamarabb közös pénzt fognak bevezetni. Én most láttam a magyar sajtóba, ezt írták, de én az orosz sajtóba ezt olvastam. Tehát, és nem tévesztettem össze, jól tudok rosszul, tehát nincs ez egó. Most ugye ebben csak az az érdekes, ugyebár, hogy India, Brazília éveken belül népességbe túlnövi Kínát. Az oroszok pedig Szevasztopol. Úgyhogy, és akkor még ez nincs beszámítva Japán, és nincs beszámítva Dél-Korea, és nincs beszámítva az, hogy előbb-utóbb Észak-Koreának annyi. Szóval valószínűnek tartom, hogy a Magyarország egy etnikai vezető, aki nem túl magas, de sok eljárás van ellene, azt mondta, hogy mutasson neki Magyarországon bárki egyetlen embert, aki szeret dolgozni, mert dolgozni nem szeret senki, csak néha rákényszerül az ember. Na most ugye ezt a tézist, ugye én, mivel nem vagyok pszichológus, nem tudom vitatni, azt az önöknek elmondom némi szentimentalizmussal, hogy azt meg kell mondjam őszintén, hogy én a tínédzser koromban összesen azt a 2 munkát viseltem el otthon, hogy 40 mázsa szenet bevinni, mert azért jó, hogy látják a szomszédok, hogy hú, ez a gyerek már milyen erős, de közben persze olyan fátvak, mint az állat, és ugye még mindig nem fogy a szén, tehát 2 födörrel vinni, 40 méteret, tehát az egy meredek dolog. Tehát látják a lányok is, hogy hú, hát az milyen jó. Ez az egyik. A másik meg ásni tavasszal. De ilyen, hogy gyomlálás, ez mint ilyen folytat japánok, ez nem szeretek így möszötölni. És valamilyen nem szerettem. De amikor megtanultam közepesnél valamivel gyengében tanítani, akkor azt tudtam már, hogy az egy jó dolog a munka. És akkor minden más munka jó. Szóval ez egy marhaság. De ha már valaki ezt megtanulja, akkor már csak azért kell féket tenni a szájára, hogy nehogy workaholic típus legyen. Tehát, hogy reszked, ha nem dolgozhat. Tehát azért van még egy plusz feltétel is. Tehát nem csak az kell, hogy ne legyen marionett valaki, meg ki tudja figyelni a legnagyobbak, mit akarnak 5 év múlva, és mit vezetnek itt előttünk elő. Hanem nem szabad elmenni workaholicba, mert emberek, akkor workaholicba bennünk a következő lesz. Fodor Ákos, gongharangok, részlet. Tériszonyunkban kitaláltuk az időt. És most attól félünk. Ez egy hosszú valami. Mint már mondtam, az időt a világ nem is ismeri valóban. A világ. Mi? De nekünk csak saját időnk van. Amit az általános tengelyen mérünk. A saját időnket meg kell becsülni. Hát workaholic típuson nem lehet megbecsülni. Na hát akkor, egy kis osztrák, mozit gyorsan megmutatok. Fiatalok, a korporatizmus, az tulajdonképpen neokorporatizmus. Azért kell úgy nevezni, hogy neokorporatizmus, ha nem tennénk elő jelzőt, hogy demokratikus, akkor úgy kéne mondani, hogy neokorporatizmus. Mert ez a Mussolini idejében alakult ki. Amikor is a munkavállalók és a munkaadók között szövetségek jöttek létre. És amikor az osztrák államszövetségben a második világháború után a korporativista elemek létrejöttek, mint egy más országban is, ott azt hiszem azon az ábrán lehet is látni, ja nem lehet, bocsánat, mert ez nincs is rajta, akkor van egy liberális korporativizmus, mert a szociális korporativizmus iránya, hagytam hozzá, a Svájcban liberális, a osztrákoknál szociális, a svédeknél mind a kettő. Vegyes. Ennek az a lényege, hogy azt hívnám önöknek hívószóként a japán vasháromszög. A francia öt szereplő, hogy irányítjuk a gazdaságot. A németeknél a munkavállalók, munkaadók tarifszpolitika, tarifszfertrágja. Itt is arról van szó, hogy hogyan születnek az osztály gazdaságpolitikai döntések, még ma is! De 95-ig kristálytisztán itt születtek, sőt 98-ig is. Úgy születtek, hogy a korporatizmust sajátos válfáját valósították meg. Az a korporatizmusnak a lényege, hogy társadalmi koalíció jön létre a tőke, a szakszervezetek és az állam között. Mivel az osztályokra fogunk koncentrálni, és ott szociális korporatizmus van, ott a tőke nemzeti, és viszonylag gyenge, tehát ma az osztályoknál kérem, több százezer, 10 főnél kisebb vállalkozás működik, az összes vállalkozás, az összes multika együtt 100-nak veszük, 92, ilyen 10-nél kevesebbet foglalkoztató étterem, panzió, kisbolt, benzinkút, fitnessközpont, szoláriumcenter, amit akarnak. Hifi berendezések javítása, és itt van. Erős szakszervezetek, centralizált erős, és az állam pedig nemzeti alkalmazkodásra törekszik, nem globálisra, hát ezt persze több-kevesebb sikerült megcsinálni. Centralizáltak a szerkezetek, politikai folyamat szűkebb, és az alkumúgy a három oldalú lényegtelen. Mind a kettőnél a politikai egyenlőtlenséget szűrti a rendszer. Tehát az egész következmények így néz ki, hogy itt most ide jönne valaki egy ilyen számítógépes rendszerre, és levetítene egy piaci modellt egy gazdaságba, és ráírna, hogy Ausztria, ott a piac. Akkor itt szimulálna azt, amit a következő ábrán megmutatok, a paritásos bizottság döntéseit, amiről szó az egész mondani való. Ez itt van. Ezt ide vetíteni, és itt vannak a globalizációs térerők. És ezt a hármat egyre vetítenénk, akkor mutathatnánk meg, hogy hogyan működik ez az osztrák gazdaság, de először nézzük meg ezt az oldalt. Ez pedig úgy néz ki, hogy nem fogják elhinni, hogy több mint 150 éves hagyománya van annak, az osztrákoknál most már kevésbé van így, de mondjuk 95-ig kötelező volt a szakszervezeti tagság, a munkaadóknál meg kötelező volt a kamarai tagság. Tehát tetszik látni, itt vannak a munkaoldalnak a képviselői, munkáskamarák, Osztrák Szakszervezeti Szövetség, Munkavállalók Szövetsége. Itt pedig az agrárkamara, az agrármunkaadók, gazdasági kamarák és munkaadók szövetség és mindenféle más dolog, ami a munkaadói oldalt képviseli. És 1957-ben a következőt találták ki, mondom, ma is ez a döntési mechanizmus érvényesül, de most már azért sokkal, így fejezem ki magam, nem finomabb, ez nem így, mondom, halványabb formában. Tessék megnézni, hogy mi történik itt. Hogy határozzák meg a gazdaságpolitikát? Japánban a vasháromszög meghatározza, és akkor az piac átveszi. Itt meg azt csinálják, hogy ezeknek a képviselői albizottságokat alakítottak, 57-ben kettőt, aztán 60-ban, 92-ben. A 92-es azért kellett megcsinálni, mert akkor már könyörögtek az Ausztriának, hogy lépjen be az EU-ba. És azt mondta a paritásos bizottság, nem gátoljuk meg, hogy Ausztria belépjen az EU-ba, akkor, ha tisztagú tárgyalóküldöttségből 6-ot mi adunk. 6-ot adtak. Ennek az a lényege, ha a bér, ár, gazdasági, szociális kérdések albizottság és a nemzetközi albizottság meghoz az előzetes döntéseket, jogszabálytervezeteket, ebben megegyeznek, kezet adnak egymásnak, a négy elnök ezt egyeztetés háttérinformációkkal, meg háttérszámításokkal alátámasztja, a humán infrastruktúrájukkal, összehívják a paritásos bizottság közgyűlését, ahol megjelenik az osztrák kancellár, és azt mondja, hogy jó. Kb. Úgy, mint az angol királynő. Ennyire egyszerű lenne? Ennyire ezt meg lehet csinálni? Igen is, nem is, de inkább igen, mint nem. Mi a nem? Hát az a nem, hogy egy madár, tehát mondjuk vegyük ezt, hogy van egy madár, akit úgy hívnak, hogy Johann Ziegel. Ez a Johann Ziegel, ez természetesen egy fiktív név. Mondjuk a gazdasági kamerának a Gráci, a gazdasági kamara Gráci központjának a vezetője, de egyúttal a bér az áralbizottság helyettes elnöke, és egyúttal vagy a szocialista, vagy a néppártnak egyébként az országos listán is szerepel, tehát parlamenti tag is. Tehát egy személyre több funkciót ráaggat ez a döntési mechanizmus, tehát megszólhat úgy, mint a parlamenti képviselő a néppárti oldal részéről, vagy akár a szocdempárt részéről, épp ezért sumákoltak belül az osztrákok is nagyon, hogy amikor a szabadságpárt előre tört, nem azért sumákoltak, mert ők is értettek a külföldre, hogy micsoda mocsok revizió, vagy micsoda mocsok szélső jobboldali párt ez a szabadságpárt. Felborult az egyensúly. Mert ők ketten mindent meg tudtak csinálni a két párt. De most egy 30%-os harmadik erővel már ezt nehéz ott megcsinálni, hogy előtte minden döntést lesakkozni. Tehát ez is nagyon közel játszott, független attól, hogy mit csinált a szabadságpart, és mit nem csinált, meg mi mit csinált, meg egyáltalán. Abszolút érdektelen. De az már kevésbé érdekes, hogy ők hoztak 57-ben egy szabályt, ez az kiegyensúlyozott képviselet, döntési képviselet szabálya, tehát hogyha 70%-a volt a szocdempártnak, és csak 30%-ot a néppártnak, akkor is az egyes bizottságban az arányos jelenlétet fenntartották, korrekt módon. Ezért nem tudott Ausztria soha kibillenni egyik irányba se, akkor egymás között le tudták zírus összegű játéka játszani a két párt, hogy mi történt. De igazából mondom, az a lényeg az egész ügynek, hogy ez a Johann Ziegel többfajta ruhában végül is, ha ő a parlamenter, akkor vegyünk egy másikat, az egyszerűség kedvéért legyen mondjuk Judith Weber, és tegyük fel, Judith Weber pedig az Osztrák Szakszervezeti Szövetség egyik alelnöke, a gazdasági szociális kérdések albizottságának mondjuk valamelyik vezető tisztviselője, és egyúttal ő a munkaügyi miniszter a SZOSZDEM párba. Tehát így ez a, így fejezem ki, hogy egy ember több pozícióban című dologgal lehetett megtartani ezt, de formálisan ez így meg is lett tartva. És az osztrákoknak most, hogy a gazdaságpolitikai ügyeiről nem akkor szeretnék másokat beszélni, mert úgysem fogom ilyen szempontból számolni, hogy csak lássanak is ilyeneket, pedig nagyon érdekes lenne, de azt elmondom. Az osztrákoknak ugye az a szélárnyék, ami megvolt Szlovéniának, az nekik magasabb szinten van meg. Mi pontosan tudják, önök is síelésben, turizmusban, mi egyéb, mi van meg. Balkáni háború, a magyar reformoknak a szabadsága, tehát hogy ki lehetett menni Ausztriába, és így tovább, és ezek óriási piacot jelentettek, és van egy hatalmas tartalékuk, rengeteg privatizáltan magyaruk van, de nem azért, mert nem szeretnének privatizálni, és nem csak azért, mert takarékoskodnak, mind a kettő benne van, hanem ebbe a kiegyensúlyozott osztályrendszerbe nem tudja egyik párt se végrehajtani a privatizációt, mert akinek el tudnák adni az a 6-8-10-15 rendkívül meggazdagodott ember, azoknak nagy része, nem nagy része, de jelentős része 26-28 évesen miniszter volt. Vagy az egyik vagyok másik párba, és utána, amikor abba hagyta, elkezdett üzlettel foglalkozni, és meggazdagodott. És hogyha azt mondja a néppárt, hogy igenis eladom a oszták Telekomnak megfelelő cégnek a felét XY Andrusnak, aki az Andrus egy nem fiktív, szintén 28 éves korában pénzügyminiszter volt, akkor a másik párt lehozza a csillagot az égből, hogy nem mit képzeltek te a saját embernek, adod el az oszták állam vagyon. De ha ő csinálná a saját embernek, ugye ezt mondanák. Tehát ott egy nagyon vészhely, de nincs ilyen vészhelyet, hogy nekik ezt meg kell csinálni. Azt viszont meg kell csináljuk, és nagyon helyesen teszik, hogy 5 évente lecserélik az állami vezetőket, egyszerűen megelőzendő a nagyobb korrupciókat. Találja a vezető más megoldást. Sajnos méltánytalanul keveset, de az írekről beszélek 3 percet, mert sokat mondtam a mezőgazdaságról, meg egyáltalán. Itt azt szeretném, Ausztria fejlett ország? Na. Ausztria úgy lett fejlett ország, hogy a liberális gazdaságpolitikai elképzeléseket valósította meg maradéktan a washingtoni konszenzus? Nem. Az Írország fejlett ország? Igen. Ő így lett fejlett ország? Nem. Az írek ugye 75-ben beléptek a EU-ba, mint mondtam, 13 évet szenvedtek, és beadták a kulcsot, ez ebből elég, noha a mezőgazdaságban dolgozó farmerek, azok tisztességesen egy normális életszínvonalra kerültek. Az íreket tizedelte a világtörténelem, az angolok végutálták őket, írtották is egy darabig őket, burgonyavész volt, kétszer volt milliós kivándorlás Amerikába, nem véletlenül az amerikai tőke ment oda elsősorban, amikor az írek kezdtek megerősödni, sőt az írek megsegítése, amerikai tőke rengeteg bement, és angol tőke egy font sem szinte. Ott az írek azzal nyertek, hogy angolul beszélnek. Mint hogy már elsütöttem, és remélem most is el tudom hibátlanul sütni, már csak 2 író ír írul. Már csak 2, és azok is 70-en túl vannak. Baromi sajátosan beszélik egyébként az angolt, ha valaki kíváncsi, menjen rá valamelyik televíziós számítógépes dologra, hihetetlen érdekesen, az se nem angol-angol, se nem amerikai-angol, vigyáznak, hogy ne legyen angol-angol, se nem amerikai-angol, se nem ausztrál-angol, hát amikor nem is lehet, mert az messze van, de nagyon keményen csinálják. És akkor 78-ban az történt, hogy megkértek 2 amerikai tanácsadó széget, meg az EU-t, hogy mondják már meg, hogy nekünk miért nem megy ez az EU, miközben rengeteg, hát 10-szeres pénzt kaptak évente, mint mi. 10-szereset. És kisebb ország. És szorgalmasak. 18%-os munkanélküliség, 20%-on felül infláció. És azt mondta a 2 amerikai tanácsadó cég, túl sok kedvezményt adtok a külföldi tőkének. Hát ők meg az EU-tól tanulták, hogy nem lehet kedvezményt adni a saját országban, de a multiknak igen. És akkor az asztalt csaptak, és azt mondták, ezt nem csináljuk tovább. És akkor az EU-tól kaptak egy elvi engedélyt, meg pénzt is, az amerikai tőkétől kaptak szintén plusz tőkét, írköltségvetéstől, stb. És három nemzeti programban azt mondja, hogy 88 és 92 között három nemzeti programban következőt csinálták, és utána 97-ben, 98-ban elérték az átlagos angol fejlettséget. A hazai ipar fejlesztése mindig 500-al szorozzunk. Bocsánat, 500-al nem lehet, az, csak 400-al, 500-al az angol fontot kell szorozni. Akkori árfolyamot mondom, de ez most egy kicsit. Tehát fél ezerrel szorozunk. Igen, hazai ipar fejlesztése. Igen, további külföldi beruházások elősegítése. Kutatásfejlesztés. Hazai ipar marketingének segítése. Szabadkereskedelmi övezetek fejlesztése. Hazai bázisú élelmiszeripar ösztönzése. Ott többet nem ment be török pulyka. Féláron. A külföldi tőke letelepedését segítő építési infrastruktúrális program. Ez nem kis pénzek. És valami két egymás után következő egy férfi és egy nő, két valami agilis miniszterelnök, rendkívül hazát szerető, minden szinten magas intellektuális nívunk képviselő vezetőkkel, szorgalommal kinőttek. És ne felejtsék el, amit mondtam, a példát már elmondtam, azt a srácot, aki egy közepes valaki volt a Gödő Egyetem és nem írta a dolgozatát, de mint ember, nagyon nagy ember. Úgy értem, hogy nagyon nagy lelke van. És kiment egy ösztöndíja, és ott tartották egy banknál. És nem tudott még angolul jól. Odaadták neki a panaszleveleket, hogy elemezze, és válaszolja meg. Így megtanult angolul, megtanulta a bankot, és mivel egyedülálló képes szombat, vasárnap is a beívják szívesen dolgozni túlra pénz nélkül, előtt a jövő. Nézheti a játékkártyáját, vagy a kártyának, tehát hogy mi lesz a merit. Örültem, hogy ezt a kurzust megtarthattam. További sportsikereket kívánok mindenkinek, viszontlátásra!